Alkalommal megint eljutottunk egy évnek a végére, és én azt hiszem, hogy minden évforduló valamilyen értelemben az embert egy kicsit megállásra készteti, és valóban gondolkodásra, ahogy az előbb felvetett gondolatokat is hallhattuk. És én úgy gondolom, hogy egy hívő embernek is mindenképpen szüksége van az évfordulókra, bizonyos értelemben való megállásra egy-egy bizonyos pontnál, és végig tekinteni bizonyos időszakot a mi életünkben. Hadd mondjam, ha valaki ezt meg kell, hogy tegye, akkor igazából egy hívő ember kell, hogy rendszeresen kiértékelje az életét. Hadd mondjam, minden szombatnak egyébként ez lenne a rendeltetése, végig tekinteni az egész elmúlt hetet, mi történt, milyen értelemben vált javamra, milyen értelemben okozott nekem az élet különböző kísértései kárt, lelki értelemben, hogy tudtam növekedni, de hadd mondjam, ezt ha valamikor, akkor igazából egy év végén is meg kell, hogy tegyük. De én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak egyéni feladatunk. Ezt mindannyian egyénenként kell, hogy megtegyük, az Isten lelke vezetésével elcsendesedve. Én most csak így közösségileg csak egy-két gondolatot szeretnék felvetni a kiértékelés kapcsán, hogy önmagunkat ki tudjuk igazából értékelni, és nem sokat szeretnék fölvetni, noha nagyon sokat lehetne, de azért csak 2-3-at szeretnék megemlíteni, hogy valóban rögzüljön bennünk, és próbáljunk ezen gondolkodni. Az első legfontosabb, amit szeretnék megemlíteni, az az, én nem tudom, hogy ti önmagatokat hogy tudjátok kiértékelni, és erre ne is válaszoljunk, csak úgy magunkban. Én úgy gondolom, hogy sokkal többet fejlődhettünk volna, mint amennyit fejlődtünk. Én nem mondom azt, hogy nem fejlődtünk, mert nem is tudom ugye egyénenként egyik erről a másikára megállapítani, ezt nem tudjuk. De én magamról is kimerem állítani, hogy nem fejlődtem annyit, mint amennyit kellett volna. És azt hiszem, hogy ezt sokan el tudjuk mondani. Nem éltünk úgy az adott lehetőségekkel, mint ahogy élni lehetett volna. Én úgy gondolom, hogy a kiértékelésnek az egyik nagyon fontos szempontja kell, hogy legyen, hogy valóban mit tettünk azokkal az ajándékokkal és adományokkal, amelyeket elnyertünk. Éltünk vele, vagy nem éltünk vele? Egyetlen egy dolgot szeretnék most ennek kapcsán teljesen leszűkítve ezt a kérdést megemlíteni, hogy mit tettünk azokkal az elméleti igazságokkal, amelyeket hallottunk, amelyeket olvastunk. Mennyi szombatiskola volt az elmúlt évben is, ugye? 4/4 keresztül mennyi igei gondolat, mennyi hatalmas bibliai tanács, bizonyságtételi tanács. Szerintetek mindegyik megvalósult az életünkben? Mindet megvalósítottuk maradék nélkül? Most szembesültem megint egy olyan idézettel egyéni olvasásaim közben, ami arra világít rá teljes mértékig, hogy a mi lelki elgyengülésünknek, hanyatlásunknak, ennek az állapotnak, amiben mi sokszor vagyunk, az az egyik legfőbb oka, hogy a megismert igazságot nem valósítjuk meg maradéktalanul az életünkben, és ez megkoptatja azt az igazságot, amitől korábban a szívünk buzgott és lángolt. És meg azt is olvastam, és olyan elgondolkodtató volt, hogy nekünk újra meg kell tanulnunk az igazságnak az alapelveit, és be kell építenünk a gyakorlatba, különben megfakul, megszokottá válik, hétköznapivá válik. Nem tudjuk másként elevenen tartani a mi hitünket, csak úgy, hogyha foglalkozunk vele az alappillérektől kezdve mindennel, és beépítjük ezt a gyakorlatba. Szeretném ajánlani, akik például jegyzetelni szoktak igehirdetéskor, most évvégén, vegyük elő, csak fussuk át, miről volt szó az igehirdetésekben, nézzük végig a szombatiskolákat, nem úgy gondolom, hogy minden kérdést aprólékosan, de elevenítsük föl, és tegyük fel a kérdést, Istenem, megvalósítottam, ez is megvalósulást nyert, hanem akkor ne csodálkozzunk azon, hogy gyengébbek vagyunk, mint, hát, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy mint amilyenek, szóval nem vagyunk olyanok, inkább így, hogy nem vagyunk olyan állapotban, mint amilyen állapotban lennünk kellene. A sok-sok áldás és sok-sok ajándék hátterén, amit az Istentől elvettünk. És én a mai alkalommal ennek jegyében egy nagyon régi igazságot szeretnék feleleveníteni, egy olyan igazságot, amely a hétköznapokban is, a mindennapjainkban is valamilyen szinten jelen van, annyira megszokott bibliai igazság, de úgy érzem, hogy ezen áll vagy bukik a mi hívői életünk, és a mi végső győzelmünk is, és ez nem más, mint az imádságnak a kérdése. Tudom, hogy nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, de úgy érzem és úgy látom, hogy enélkül, hogy a gyakorlatban igazából megvalósulna a mi életünkben, enélkül nem is várhatunk, és nem is remélhetünk győzelmet. Nem tudom, ismeritek azt az idézetet, hogy a művet a végidején a hit és az ima emberei fogják befejezni. A hit és az ima emberei. Én valahogy úgy érzem, hogy sokszor a mi életünkben talán előrébb van az ige tanulmányozás, az olvasás, ami nagyon fontos, nagyon fontos. De hadd mondjam, hogy az első helyen az imának kell, hogy legyen a mi életünkben, mert ebből fakad, hogy hittel tudunk olvasni, és úgy tudunk olvasni is az Isten igéjéből, a bizonyságtételekből, hogy a mi lelkünket igazából megérintse, hogy abból igazából növekedés legyen a mi számunkra. Mindennek az alapja az ima. Az ima nem más, mint a hívő embernek a lélegzetvétele. És tudjátok, én úgy gondolom, hogy mi nagyon sokszor oxigénhiányos állapotban vagyunk, mert nem veszünk elégszer levegőt, nem imádkozunk eleget. És én úgy gondolom, hogy nekünk ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, ha mi igazából győzelmet szeretnénk elérni a mi életünkben. Lelki megújulásra, megint csak idézetet mondanék, lelki megújulásra csak is a hitből és imából fakadó válaszként reménykedhetünk. Ima, 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 hogyha ez nincs meg az életünkben, akkor nem lesz lelki győzelem. És én a mai alkalommal egy, mint ahogy említettem, régi dolgokat szeretnék feleleveníteni, olyan történetet, amelyet nagyon-nagyon jól ismerünk, de azért is gondolom, hogy ezt a történetet jó lesz áttekinteni, mert a gyerekek is nagyon sokat fognak belőle érteni. A gyerekeknek is szól ez a történet. Egy olyan történet, amely az imádságnak szinte minden részét valamilyen formában megjeleníti. Ebben a történetben az imádságnak szinte minden törvényszerűségeit felismerhetjük. Minden részlet, ami az imádsággal kapcsolatban fontos és lényeges valamilyen módon megtalálható ebben a történetben. Ez egy ószövetségi történet, és ez a történet nem más, mint Annának a története, Sámuel édesanyjának, Annának a története. A történet önmagában is szerintem a Bibliának az egyik legmegrázóbb és legszebb története, de azok a tanulságok, amelyek ebben a történetben találhatók, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nélkülözhetetlenül fontosak a mi hitgyőzelmünkhöz. Anna történetéről szeretném, hogyha szólnánk, és azért szeretném, hogyha ezt a történetet felelevenítenénk mindjárt az elejétől kezdve, mert a történet úgy kezdődik, hogy van egy asszony Izraelben, akinek nincs sok eszköz a kezében ahhoz, hogy akár a népéért is bármit tegyen. El tudjátok képzelni, hogy Izraelben abban az időben egy asszonynak milyen lehetőségei voltak, hogy a népet felrázzák, hogy a népet Isten felé tudják segíteni. Ez egy speciális helyzet volt Annának a helyzete, de nem tudom, hogy ti vagytok-e így ebben az életben. Hadd mondjam el nektek egészen őszintén, hogy engem az utóbbi időben rendkívüli módon nyomaszt, még a korábbiaknál is sokkal-sokkal inkább nyomaszt, hogy annyi a munka, annyi a feladat, amit el kellene végeznünk, és szinte toporgunk egy helyben, szinte nem tudunk előre haladni. Valami olyan nyomasztó érzéssel vesz körül, és hadd mondjam el nektek egészen őszintén, hogy most az év végén telepedett rám még nagyobb nyomással ez, amikor ugye az ember kell, hogy egy kicsikét is pihenjen, és hadd kérdezem, általában egy háziasszony mivel tölti a pihenést otthon? Ugye azzal, hogy amit egész évben nem tudott megcsinálni, ugye azt megpróbálja behozni, és ugye megpróbálja rendbe tenni azokat a dolgokat, amiknek rendbe kell, hogy legyenek, És közben az embert elemészti az a tudat, hogy én most ezt csiszatolom, és azt rendbe teszem, de közben pedig ezt is kéne csinálni, ide is kéne menni, azzal is kellene foglalkozni. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így. Hadd mondjam, hogy engem rendkívüli módon gyötörnek ezek a gondolatok. És egyfolytában arra jutok, és pontosabban egyre inkább erre jutok, ezt kell, hogy mondjam, hogy igen, nekünk rengeteg mindent kell tennünk, de egy valamit még többet kell tennünk, megtanulni igazából imádkozni. És amikor a reménytelen helyzetünket látjuk, hogy igen, nem tudjuk elvégezni a munkát, azt se tudjuk szinte, hogy melyik végén kezdjük, akkor én úgy érzem, és úgy látom, hogy a legfontosabb, amit meg kell tanulnunk, tiszta szívből buzgón imádkozni. Amikor azt látjuk, hogy esetleg reménytelen a lelki állapotunk, mert úgy érezzük, hogy valami közömbösségbe süllyedtünk, vagy úgy érezzük, hogy valami megszokás vett erőt rajtunk. Nincs az a buzgóság, ami volt bennünk korábban. Olvasunk, és még sincs az, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon a lelkünkben. Mi a válasz rá? Imádság, imádság, imádság. És ezért szeretném ezt a történetet áttekinteni közösen, és nézzük meg, hogy Izraelben egy asszony, aki a nép általános és szinte teljes elfajulása közepette, igazi hívő emberként éli az életét, mit tudott tenni a nép felemelkedéséért? Milyen idők voltak ezek Izrael népe életében? Hadd kérdezzem meg Anna, amikor élt, Milyen korszaka volt ez Izrael népének? Milyen volt az államforma? Emlékeztek rá? Milyen korszak volt ez? Mikor élt Anna? A bírák korában. Bírák korában, abban az időszakban, amikor ki volt a főpap? Éli. És Élinek a fiai végezték a szolgálatot, a papi szolgálatot, és milyen módon? Olyan módon, hogy azt olvassuk az igében, hogy a nép megutálta az Úrnak való áldozást. Az asszonyokkal az Isten háza bejáratánál paráználkodtak, az áldozni valókból elvettek erőszakkal, amit hozott a nép áldozni, elvették és így megfosztották az őket megillető résztől, a nép megutálta az Úrnak való szolgálatot. Olyan mélypontra jutott Izrael népe, amilyen mélység kevés volt a nép életében. És ott van egy asszony, Anna, akinek az életét megkeseríti valami, a családi probléma, a nehézség. Nem elég, hogy az egész nép ilyen állapotban van, az ő családi életében is hatalmas problémák vannak. Szeretnék megállni megint egy pillanatra, ennél a két pontnál. Érezzük azt, hogy a népünk életében megoldhatatlan problémák vannak? Érezzük azt? Érezzük azt időnként, hogy a családunkban megoldhatatlan problémák vannak? Látjuk azt időnként, hogy vannak élethelyzetek, amik úgy tűnik, hogy masszívan bebetonozódtak, és nem lehet rajta változtatni. Igen, mind a kettővel találkozunk ugyanúgy, ahogy Anna. Röviden, csak egész röviden, nem a történetet fogjuk részletesen kibontani, csak a tanulságokat, végig a tanulságokat. Szeretném, hogyha a történetnek csak a hátterét megtekintenénk. Ugye láttuk, hogy Izrael népe milyen állapotban volt ebben az időben, de Annának milyen volt a családi élete. Hadd mondjam, Anna nagyon boldog házasságban élt. Mert Annának volt egy férje, Elkána, aki tiszta szívből szerette a feleségét. Tiszta szívből szerette. És csodálatos harmonikus kapcsolat volt közöttük. Egészen addig, amíg egy idő után úgy tűnt, hogy valóban nem lehet gyermeke Annának, és abban a korban a gyermekáldás még fontosabb volt, mint a mai időben, és Elkána úgy döntött, hogy elvesz egy másik asszonyt is, azért, hogy legyenek gyermekek. De ettől a pillanattól kezdve az a harmonikus, szeretet, meghitt kapcsolat, ami közte és a férje között volt, ebben a pillanatban ez megváltozott. Mert a hőn áhított gyermekáldás a második feleségtől bekövetkezett Peninnától, de a családi béke és összhang eltűnt, és helyette egy olyan áldatlan állapot köszöntött be ebbe a családba, amit valóban elképzelni nehezen tudunk még a mai viszonyok között is. Egy mondatot szeretnék csak idézni a Pátriárkák és Proféták című könyvből, kívülről szeretném idézni ezt a mondatot. Azt olvassuk itt, hogy előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Igen, vágyódott a férje gyermekáldása, de az Isten akaratának a semmibevételével az áldás nem származhat. Megint egy tanulság, álljunk meg egy pillanatra. Vannak dolgok az életünkben, ez nem Anna életében közvetlenül, hanem a család életéből származó tanulság. Vannak dolgok, amik nem úgy valósulnak meg, vagy nincsenek meg az életünkben, amit nagyon szeretnénk. És van úgy sokszor, hogy valamihez nagyon ragaszkodunk, és úgy érezzük, hogy ha nem valósulhat meg, akkor nekünk kell besegíteni, valamilyen módon ügyeskedni, valamit kitalálni, hogy mégiscsak megvalósulhasson. Hadd mondjam, el kell, hogy jöjjön annak az ideje, hogy semmihez, még a legjobb dolgokhoz se ragaszkodjunk. Hanem ha valamihez nagyon ragaszkodunk, akkor mit kell megtanulnunk? Akkor meg kell tanulnunk nagyon imádkozni, és kérni az Istent, hogy ha az az ő akarata, akkor nyisson utat, de ha nem, akkor az én akaratom ellenére ne tegyen semmit. Pontosabban az ő akarata ellenére ne tegyen semmit. Az én akaratomat nehogy megpróbáljam keresztül vinni. Szeretném megint azt a mondatot felidézni, megint egy mondat, amit az elmúlt évben többször is említettem. Mondom, ma ismétlünk. Emlékeztek erre a mondatra? Amikor mi a kéréseinket az Úr elé visszük, ne feledjük el az énünket is a kereszt lábán állhagyni. Amikor a kéréseinket oda visszük, ne feledjük el az énünket is a kereszt lábán állhagyni. Bármennyire kívánatos valami, ha nem az Úr akarata, akkor mondjunk le róla, ne legyen meg, mert előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Igen, ebben a családban beköszöntött a háborúság, a békétlenség, mert a második feleség révén lettek gyermekek, de a féltékenység egyre nagyobb volt a második feleség részéről, látva, hogy a férj változatlanul Annát szereti, szíve minden szeretetével. Gondoljunk bele abba, hogy amikor felmennek az ünnepekre, és áldozati részt ad ugye a családfő a családjának, Annának két akkora részt adott, pedig nem is voltak gyermekei. Igen, Penina mindenből látta azt, hogy igen, ő szült gyermekeket, de a szíve, a férjének a szíve, az igazából Annáé. És hadd kérdezzem meg, ezért Peninna ezt kin bosszulta meg. Ugye nem máson, mint Annán. Rajta töltötte ki minden mérgét, a féltékenység, az irigység, a keserűség, mindennek a gyűlölete, ez Anna felé irányult. És így ebben a közegben éli Anna a hívői életét. Hadd kérdezzem meg, honnan tudjuk, és itt lapozzuk föl először a Szentírást, és hadd kérdezzem meg, hogy honnan tudjuk, hogy Anna igazából hívő ember volt. Honnan tudjuk? Olyan kevés dolog van feljegyezve róla, azaz nem is olyan túl kevés, mert végső soron ebből a történetből azért nagyon sok mindent meglátunk, de felolvasok néhány verset, és ebből a történet leírásából nézzük meg, itt nincs külön jellemzés, hogy Anna ilyen volt, Anna olyan volt, Anna amolyan volt. Nincs itt külön jellemzés, csak egy történet szerepel, egy történet részlet. És ebből állapítsuk meg, hogy Anna milyen volt. Így olvasom a 6. verstől, Sámuel első könyve, első fejezet, 6. versétől. Igen, bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az Úrnak házába, ekképpen bosszantotta őt, ő pedig sírt, és semmit sem evett. És mondta néki Elkána, az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mifeled bánkódol szívedben, avagy nem többet éreké én neked 10 fiúnál. Ebből a történet részletből, ebből a 3 versből állapítsuk meg azt, hogy Anna milyen volt. Kicsit nehéz, én ezt tudom, mert nincsenek itt ilyen kimondott szavak, amivel jellemezni a Szentírás Annát, de milyen lehetett Annának a magatartása? Így van. Nem volt benne bosszú állás. Ezt honnan látjuk? Így van. Ő nem vágott vissza. Nem kérkedett az, hogy igen, neked vannak gyerekeid, de engem szeret a férjem. Szóval az úgy azért, hogy az ember úgy odavágná valakinek, amikor mondjuk ilyen helyzet van. Semmit. Ő neki mélységes fájdalmat okozott a másik feleségnek, Peninnának a magatartása. De nem volt bosszúálló, nem volt haragtartó, és még valamit lássunk meg ebből a történet részletből. Nézzük meg a 8. verset. A 8. versben azt látjuk, hogy a férj kérdez valamit Annától. Amikor Anna sír, akkor mit kérdez meg tőle a férje? És mifeled bánkódol a te szívedben? Szerintetek Elkána tudta, vagy nem tudta? Hát a válaszából is kiderül, hogy avagy nem többet érek én neked 10 fiúnál. Akkor miért kérdezi meg Elkána? Szerintetek miért kérdezi meg? Az is. Szerintetek, ha Elkána naponta 10-szer hallotta volna, hogy igen, ezek Peninának vannak gyerekei, nekem nincsenek, és hogy nekem nincs. Szerintetek, ha ezt naponta 10-szer legalább elhallgatta volna Elkána, akkor ezt megkérdezte volna a feleségétől? Semmiképpen. Tehát Anna nem zúgolódott. Anna nem borította rá a szíve fájdalmát, még a férjére sem. Nem keserítette őt ezzel. Pontosan tudta azt nyilván, hogy Elkána is mennyire vágyódik arra, hogy Annától gyermeke legyen, de nem panaszkodott, nem zúgolódott. Hadd kérdezzem meg, jellemző ez mi reánk? Jellemző ez, amikor valami nagyon-nagyon fáj nekünk, vagy valami hiányosság van, és akkor zúgolódunk, és mondjuk, és keserítjük a másiknak az életét is vele. Anna nem ezt tette. Elkána pontosan tudta, mi bántja a feleségét, és ezért kérdezte tőle. De azért, mert tudta, hogy Anna magában hordja a legnagyobb fájdalmat, olyan fájdalmat, amit szinte alig lehet elhordozni. És nézzük meg ezek után a történetnek a következő részéből, most megint először azt fogom kérdezni, hogy Anna milyen jellemű lehetett. Így olvassuk a 9. verstől. És felkelt Anna, minek utána ettek Silóban, és minek utána ittak. Éli pap pedig az Úrnak templomában, az ajtófélnél ült székében. És lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. És fogadást tett mondván, seregeknek Ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Szerintetek ebből a néhány versből mit állapíthatunk meg Anna életéről, hitéletéről, jelleméről, lelkületéről? Szerintetek mit lehet ebből megállapítani egy emberről? Így van. Élő hite volt. És még mit lehet megállapítani ebből? Szerintetek milyen volt ez az imádság, amit elmondott Anna a stílusában, vagy hangvételében? Mi jellemezte ezt az imádságot? Így van. Egy mélységes alázat, és az alázatnak mi a jellegzetessége? Az alázatnak két jellegzetessége is van. Hadd mondjam, hogy az igazán alázatos ember a legerősebb ember. Miért? Mert az alázatban benne van az, hogy kérek. Az alázatban benne van az, hogy magam nem tudom megoldani a problémámat, eljutok odáig az életben, hogy magamtól teljesen képtelen vagyok megoldani a problémámat. De az alázat nem adja fel, hanem az alázat az kér, az alázat az könyörög, az alázat az hittel teljes imát tud mondani. Ez az alázatnak az egyik legfőbb jellegzetessége. De ugyanakkor benne van ez, figyeljük, hogy ha megtekinted a te szolgáló leányodnak a nyomását, ha könyörülsz rajtam, benne van a mélységes tisztelet Isten iránt. Nem követelőzik az Istennel szemben sem. Hadd kérdezzem meg, fordult már elő, ha nem is durván, de hogy követelőztünk valamilyen szempontból az Istennel szemben. Hadd mondjam, az Istent kérhetjük bármire, bármit elé hozhatunk imádságban ezzel a lelkülettel, az igazi alázattal és az igazi tisztelettel, ami az alázatból fakad egy ember életében. Szeretnék megint megállni és egy másik tanulságot levonni. Az életünkben van egy óriási nagy probléma az imádság tekintetében, és egyáltalán a mi gondolkodásunk, a szemléletmódunkban van egy óriási nagy probléma. Én úgy gondolom, hogy mi az egyik végletből a másik végletbe szoktunk esni. Van úgy, az életnek vannak olyan problémái, amelyek nem is problémák igazából a mi számunkra. Úgy érezzük, hogy mi tudjuk, hogy hogy kell bizonyos dolgokat megoldani. Csináljuk a dolgainkat, végezzük a munkánkat. Ugye, amik olyan magától értetődő, természetesek, lehet, hogy nehezebb dolgok is, de végezzük a mi feladatainkat, mert tudjuk, hogy hogy kell. És imádkozunk is érte, persze, hogy imádkozunk, de nem azzal az odaadással, hogy én, Uram, én ezt nem tudom megtenni, mert tudom, hogy meg tudom tenni, nem? Meg tudjuk, hogy mi a megoldás, és persze, hát imádkozzuk, elviszük a mi terveinket, vagy hát a megoldást, hogy igen, hát ezt kell tenni, Uram, ehhez adjál nekem erőt. És van a problémáknak egy másik része az életünkben, amellyel találkozunk, és amelyben azt tudjuk megállapítani, hogy Istenem, nem tudok a probléma fölé kerekedni. Nem tudom, ennek a problémának nincs megoldása. Ez lehetetlen. És akkor pedig mi a következmény nagyon sokszor? Hogy elcsüggedünk. Elcsüggedünk, és nem tudunk hittel imádkozni, mert úgy érezzük, hogy ez lehetetlen. Amit mi kérünk, ez most egyszerűen lehet. Ez egy olyan helyzet, amiben nincs megoldás. Tehát vagy tudjuk egy problémáról, hogy nagyjából mit kéne tenni, és azért nem imádkozunk ezzel a teljes odaadással, amiben benne van a hit, de benne van az alázat, hogy Uram, én nem tudom a megoldást, te adjál megoldást. Tehát vagy egyik, vagy másik végén, vagy pedig teljesen elcsüggedünk, és ugyan imádkozunk, hogy Uram, segíts, de a plafonig nem megy az imánk, mert úgy érezzük, hogy lehetetlen is a lelkünkben, teljesen szinte hitetlenek vagyunk, hogy azt a lehetetlennek tűnő dolgot az Isten készségesen meg tudja nekünk adni. És itt szeretnék megállni, és szeretném föltenni nektek a kérdést, hogy szerintetek Anna csak egyszer imádkozott ezért a problémáért? Mert ugye itt egyszer van lejegyezve ez az imádság, meg vagyok győződve, hogy Anna rendszeresen imádkozott. De minek utána most följöttek ide a templomba, az Úr házába. Itt is elment és kiöntötte az ő szívét az Isten előtt. De meggyőződésem, hogy Anna nem egyszer imádkozott ezért. Szeretnék egy idézetet felolvasni a Gyakorlati útmutató az imádság iskolájába című idézet gyűjteményből. Negatív értelemben van itt az idézet, ez a Krisztus példázataiból vett idézet, tudnék, ez a kis könyvecske a különböző könyvekből, Ellen White művekből az imádságra vonatkozó részt tartalmazza, és ebben így negatív formában van megemlítve, de értsük azt, hogy ugye miért említem. Azt idézi, hogy sokan nem ismerik fel, hogy mire van szükségük, hogy Isten kész azt megadni nekik. És most figyeljük, ezért nem ismételgetik kéréseiket az Úr előtt. Olyan buzgón és kitartóan kell könyörögnünk, mint az a megszorult barát, aki éjfélkor ment kenyeret kérni. Minél buzgóbban és álhatatosabban kérünk, annál szorosabb lelki egységre jutunk Krisztussal, több áldást kapunk, mert hitben erősödünk. Figyeljük ezt a mondatot? Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy van-e olyan kérés az életetekben, amire úgy időnként felbuzdulunk, kérünk, és utána abba hagyjuk a kérést. És egy idő után eszünkbe jut, hogy júj, de milyen régen már nem is imádkoztam ezért vagy azért. Pedig még nem is valósult meg, ugye, amiért korábban könyörögtem. Igen, ugyanebben a könyvben olvasjuk egy másik helyen, hogy az Úr sokszor az imádságban jellempróbát tart. Mennyire fontos nekem egy adott kérdés? Elfelejtem könnyedén, vagy pedig kitartóan ostromlom az eget azért, mert ez számomra nagyon fontos? Szeretnék itt megint megállni, és csak egy egész kis rövid, tényleg csak egy egész rövid hétköznapi történetet mondani, hogy azért a Jóisten kegyelméből gyerekekkel azért körül vagyok véve, és az egyik kisgyerek olyan a családunkban, hogy ilyen gyereket még egyébként keveset láttam, pedig azért már sok gyerekkel voltam körülvéve, ez a gyerek semmit nem felejt el. Valamit akar csinálni, és akkor odajön hozzám, és kér. Ezt kéri, vagy azt kéri. Most is előfordult ugye ez az ünnepek alatt, és igazából nem szívesen adtam volna oda, amit kért, amivel játszani akart, valahogy nem volt, úgy gondoltam, hogy inkább másra kéne játszani, és mondtam neki, hogy jól van, most befejezem az ebédet, és majd utána. És mint a többi gyerek általában, ugye olyankor mással játszik, elfelejtés, és nem jön. Ez a gyerek körülbelül egy percenként megállt mellettem, mikor fejezett be az ebédet, mikor körülbelül egy percenként jött, és addig járt a nyakamra, amíg én azt oda nem adtam neki, amit akart. Tudom, hogy egyszerű példa, olyan hétköznapi példa. A legtöbb gyerek elfelejti, nem? Elfelejti, mert belemerült a másik kalvajátékba, már el is felejtette. Az nagyon akarta, percenként ott volt, és már idegesítő is volt ilyen értelemben, és hát mondom, jó, rendben van, odaadom, előveszem, odaadom. Szóval egyszerűen nagyon hétköznapi a példa, de nem gondolunk arra, hogy Jézus ugyanezt mondta a kenyeret kérő barátnál, hogy nem adta volna oda, de jött. Jó, hát akkor ne járjon ide, meg a hamis bíró és az özvegyasszonyról szóló példát nem ugyanezt mondja. És az Isten nem ilyen irántunk, de erre a lelkületre akar bennünket tanítani, arra a lelkületre, hogy nem feladni, nem elfelejteni a mi kéréseinket. Ha valami igazából fontos nekem, akkor menjek, mert az áldás nem fog elmaradni. De az mutatja meg, hogy mennyire szeretném, mennyire fontos igazából nekem ez a dolog, hogy mennyire kitartóan és álhatatosan tudok érte imádkozni. De menjünk tovább még, itt ennél a részletnél, ennél az imádságnak, ennél a részleténél, mert azt olvastuk itt a 11. versben, hogy fogadást tett a lelkében Anna. Fogadást tett, hogyha az Isten megáldja őt egy fiú gyermekkel, akkor ő az egész életében az Istennek fogja szentelni ezt a gyermeket. Ti fogadtatok már meg valamit az Istennek? Elő szokott fordulni, hogy fogadkozunk valamiben. És álljunk meg egy pillanatra, most új év következik. Nem tudom, az újévi fogadalmak, ugye, azok így önmagában, az nem helyes dolog szerintem, de az, hogy odaszánom magam az Istennek, és kérek valamit tőle, mert szeretnék valamit megvalósítani, ugye ez nagyon helyén való dolog. De volt már úgy, hogy akármi fogadkoztunk is az Isten előtt, hogy ez lesz, vagy az lesz, vagy most így fogom csinálni, és mindent meg tudtunk valósítani a mi életünkben, minden megvalósítást nyert. Anna itt megfogad valamit az Istennek, és itt megint álljunk meg egy pillanatra. Anna ezt a gyermeket miért kéri az Úrtól? Miért kéri az Úrtól? Neki akarja ajánlani. Neki akarja ajánlani. Hadd mondjam, a Bibliában kevés nagyobb felajánlást látunk, mint Annának a felajánlása. Nincs gyermek, mennyi idő óta, milyen problémát okoz ez a családban. És ő egy gyereket nem azért kér, hogy utána majd ott legyen mellette, és büszkélkedhessen vele, és akkor majd ott versenyeztetik a gyerekeket, hogy az enyém okosabb, na látod, az enyém ezt is meg tudja csinálni. Nem ezért kéri. Ő az Úrnak akarja szentelni azt a gyermeket, és fogadást tesz. És menjünk tovább a történetben, és nézzük meg a 12. verstől, olvasok egy olyan szakaszt, ami az egyik legérdekesebb a Szentíráson belül ebben a történetben, a legérdekesebb fordulat ilyen értelemben, és majd látni fogjuk, hogy mik a legek ennek a történetnek ebben a részletében, de így olvasom, mivel hogy pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelt az ő szájára, és mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli gondolta, hogy részeg. Álljunk meg itt egy pillanatra. Éli miért gondolta ezt erről az asszonyról, hogy részeg? Egyáltalán milyen tanulságot vonhatunk le ebből a két Biblia versből? Milyen tanulságot vonhatunk le? Tessék? Így van, hosszan imádkozott, és azon kívül Anna hogy imádkozott? Így van, de kimondott szavakkal. Tehát mozgott a szája, megformálta a szavakat. Nyilván, hogy ott hangosan, hangerővel nem akart beszélni, mert ugye ez az Úrra és Őrá tartozott, de megformálta a szavakat, kimondott szavakkal, és hosszan imádkozott. Csak tényleg egyetlen egy mondat, ha csak lehetőségünk van, kimondott szavakkal imádkozzunk. A gondolatban elmondott ima van úgy, hogy erre van szükség, mert mások körülvesznek bennünket. De igen, formáljuk meg, mondjuk ki a szavainkat, mert visszahatnak ránk, sokkal álhatatosabb, buzgóbb a kérés, összeszedettebb a gondolat, ugye, ha megformáljuk. De a kérdésem a következő, hogy Éli miért gondolta mindebből a szituációból, hogy részeg ez az asszony? Így van. Így van. Az ünnepre feljövő emberek között sokkal több volt a részeg embernek a látványa, mint az imádkozó embernek a látványa. Ilyen állapotok uralkodtak Izraelben. És Éli azt gondolta, így újabb részeg idejön és idejön és itt részegeskedik. És oda megy Annához Éli. És nézzük meg ezek után a 14. verset. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. Szerintetek a Bibliának milyen részlete ez? Pontosabban Élinek a megjegyzése ez milyen jellegű megjegyzés? Önmagában ez sértő lett volna, hogyha egy részeg embernek mondja? Szerintetek, hogyha egy részeg embernek ott az ünnepen ezt mondja Éli, a főpap, akkor ez sértő? Nem sértő. Ugye? Sőt, ennél komolyabb fedést is megérdemel ugye az az ember, aki eljön az ünnepre, és egyáltalán szóval részeg. Ebben a helyzetben ez miért volt sértő és bántó megjegyzés? Miért volt sértő és bántó? Abszolút nem volt jogos. Abszolút nem volt jogos. Következő, amit szeretnék megkérdezni, szerintetek Éli ebből a távolságból, ahol szemlélte az eseményeket, és oda is megy Annához, nyilván, hogy közelített hozzá, szerintetek ő tudhatta volna, hogy Anna imádkozik, és nem részeg? És honnan? De honnan tudhatta volna? Hát távolról látja a szituációt. Nyilván, hogy ilyen helyzetben sokan oda mennek, ott esetleg letérdelnek, és közben részegek. Szóval honnan tudhatta volna a látványból, hogy ez nem az a szituáció, hogy itt most egy részeg ember részegeskedik? Isten lelkétől, pontosan. Oda mehetett volna, hát gondoljunk bele abba, hogy maga a testhelyzet nyilván, hogy nem árulta ezt teljes mértékig el, mert valaki esetleg részeg, és akkor ott leborul, és akkor a formaságokat teszi, de közben, értitek, szóval bármi lehetett volna. Egyedül az Isten lelke mutathatta volna meg Élinek, és megmutathatta volna, ugye, hogyha Éli abban a pillanatban, ilyen kapcsolatban, ilyen élő kapcsolatban van az Úrral. Hadd kérdezem meg, hol olvasunk még ilyen történetet, hogy egy pap, egy főpap, vagy egy pap nem ismer fel valamit, amit föl lehetett volna ismernie. Noha természet szerint van magyarázat, hogy hát persze, hogy nem ismerhette fel. Jézus bemutatása a templomban. Egymás után hozzák a gyerekeket. A gyerekeken így kívülről nem lehetett meglátni, de ahogy Simeon és Anna felismerte, ugyanúgy a pap is felismerhette volna, de itt Éli sem ismerte fel. És mondja ezt ennek az asszonynak, ezt a mérhetetlen fájó dolgot. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy az életben, hogy valaki abszolút félreérti a helyzetet, nagyon megbánt valaki valamiben, mert félreért, és amúgy is elég a lelki terhünk, és akkor még egy hatalmas tördöfést is kapunk a szívünkben. Ilyenkor az ember hogy szokott reagálni? Nézzük meg a Bibliának, és én ezt merem mondani, hogy a legszebb válaszok egyike, amit itt olvasunk. Anna pedig felelt, és mondta néki, a 15. vers, Anna pedig felelt, és mondta néki, nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. A Bibliának a legszebb felelete. A legszebb felelete. Hadd kérdezzem meg, mit látunk ebből? Anna mit csinált? Miközben, idézőjelbe teszem, miközben zavarta meg Éli őt? Miközben? Imádság közben. És az imádság mit jelent? Az élő Istennel. Azt mondja Dávid, Uram, te hozzád emelem fel az én lelkemet. Élő kapcsolat az Istennel. És eközben zavarta meg Éli, és ebből fakad az Istennel való élő kapcsolatból, hogy ezt a szeretetteljes és szelíd választ tudja adni Anna. Ne haragudjatok, megint kérdezek valamit, ne is bólogassatok rá, csak kérdezem. Titeket zavart-e már meg valaki imádság közben? Volt-e úgy, hogy valaki bejött, vagy rátok nyitott, vagy a imádság közben zavart? Előfordult-e már olyan, hogy kicsikét ingerültek lettünk, miközben megzavartak bennünket az imádságban? Senki ne haragudjon, amit mondok, de akkor igazából nem imádkoztunk, csak mondtuk a szavakat. Mert az imádság a léleknek az Istennel való élő közössége, és ebből a közösségből nem fakadhat az, hogy én ingerülten válaszolok a másiknak, akármit is mond nekem. Ebből az élő közösségből csak is az Isten lelkének ez a megnyilvánulása fakadhat, ahogy Anna válaszol erre a nem mindennapi sértésre és bántásra ebben az adott helyzetben. Azt mondja, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. Igen, Anna így válaszol erre a megjegyzésre, és nézzük meg a válasz Élitől micsoda. Éli istenfélő ember volt, ebben a pillanatban nem ismerte fel, amit fel kellett volna ismernie, de a lélek azonnal késztette őt erre a válaszra, figyeljük. Azt mondja Éli a 17. versben, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta, legyen kedves előtted a te szolgáló leányod. Igen, Éli azonnal megváltozik, felismeri a helyzetet, és a Bibliának a példabeszédek könyvében található csodálatos idézete teljesül. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. De nézzük meg, ezek után szeretném a 18. versnek a végét idézni. A 18. versben az imádságnak, az igazi imádságnak egy törvényszerűségét szeretném, hogyha közösen elolvasnánk. Mit olvasunk itt ebben a versben Annáról? Elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. Letette a terhet, letette. Megtalálta az Istent, és a terhétől megszabadult. Igazából megtalálta az Istent. Hadd mondjam, ez meggyőződésem szerint nem azt jelenti, hogy többet ő ezért nem imádkozott, ezért a kérésért, ezért a problémáért. Biztos, hogy imádkozott. De le tudta tenni, itt történt meg az a fordulat, hogy teljes egészében le tudta tenni az ügyet az Isten kezébe. Le tudta tenni, és ezért nem volt többé szomorú az ő orcája. Hadd mondjam, mi egy dologért imádkozhatunk, ha nem tudjuk letenni az Istennek a kezébe akkor az Isten nem igen tud rajtunk segíteni. Van úgy, hogy könyörül sokkal hamarabb is rajtunk, de meg akarja tanítani ebben az életben, mindenképpen meg akarja tanítani nekünk azt, hogy megtanuljunk úgy letenni dolgokat az ő kezébe, hogy soha többet ne vegyük azt vissza. Hadd kérdezem meg, könnyű dolog ez? Könnyű dolog ez? Hadd mondjam, ezért van az, hogy egy igazából hívő ember, aki megtanult imádkozni, annak az arca nem szomorú. És ez nem azt jelenti, hogy bánat nincs az ő életében, de ha megtaláljuk az Istent a mi imádságainkban, akkor mindent az ő kezébe tudunk letenni. Akkor nem terhel többé, akkor nem bánt bennünket többé, hanem noha lehet, hogy szomorú a történet, és fájdalmat okoz az embernek, de ez a fajta gyötrődés, ami itt Anna életében is volt, az nincs jelen az ember életében. És bizakodik az ember, a végsőkig bizakodik, hogyha már az évek és évtizedek is elteltek, és semmi változás nincs, akkor is az Isten még most is hozhat fordulatot, még most is tud közbeavatkozni, és az Isten a lehetetlen helyzetből is tud élő valóságként csodát tenni. Igen, a hívő ember, aki megtanulta az élet kérdéseit, a legnagyobb problémákat is az Isten kezébe letenni, az nem lesz zúgolódó, csüngett, szomorú, hanem az örömmel tudja járni a legnagyobb megpróbáltatásokban is az életnek az útját. És hadd mondjam, az Isten erre akar bennünket megtanítani. Hadd mondjam, és kimondom, amikor sokszor találkozunk hittestvérekkel, beszélgetünk lehangoltan, csüggetten. Hát igen, hát a gyülekezeti problémák, hát ilyen probléma, hát olyan probléma. Hadd mondjam, valahol nem tartom jónak. Nem tartom jónak. Mert igen, ez nem azt jelenti, hogy felelőtlenek legyünk, és semmi probléma nincs, nem így van. De az, hogy bennünket ez úgy lenyomjon, hogy bennünket ez szinte az élet erőnket elszívja és elvegye tőlünk, ez nem helyén való. Éppen az, hogy az Isten ránk helyezi ezeket a kérdéseket, hogy kitartóan, állandóan vigyük az Isten elé, amíg nem látunk valami megoldást. Ugye, ahogy Ézsaiás könyvében is olvassuk, hogy ti, akik az Urat emlékeztetitek, ugye ne hagyjatok békét neki, amíg dicsőséget meg nem újítja, és dicsőségesé nem teszi Jeruzsálemet. Ugye maga az Úr mondja nekünk, hogy ne hagyjunk békét neki, egészen addig, amíg meg nem valósulnak ezek a végső célok. Ne hagyjunk békét, de ne engedjük, hogy lenyomjanak bennünket a problémák, és ne engedjük, hogy ne tudjunk örülni azoknak, amik körülvesznek bennünket, az áldásoknak, a problémák hegye miatt, amiket látunk magunk körül. És Anna életében itt látjuk ezt a hatalmas nagy tanulságot, és nem is szeretném itt az igéket olvasni. Ugye, amikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásod megvidámította a lelkemet, ugye hozzád kiáltottam, felbátorítottál engem, lelkemben erőtámat, idézhetnénk a sok-sok Biblia verset, hogy igen, ez az imádságnak a természetes következménye, és Anna is megtapasztalja ezt az ő életében. De nézzük meg, hogy azt olvassuk, ugye, hogy elmennek, és a probléma nem azonnal oldódik meg. Olyan kegyelmes az Isten, hogy nem azonnal oldja meg sokszor a problémákat a mi életünkben, hanem nevel igazából a kitartásra. És azt olvassuk, hogy csak egy idő után következett az be, hogy Anna terhes lett, és kisfiút, fiúgyermeket szült, Sámuelt. Egy idő után valósul csak meg az ígéret, amiben ő már korábban, sokkal korábban meg tudott nyugodni, le tudta tenni az Isten kezébe. De ebből a részletből is nem szeretném felolvasni itt a közbevetett igéket. Én összesen csak két tanulságot szeretnék ebből a részletből levonni. Az egyik az az, hogy amikor megszületik a gyermek Sámuel, és elkövetkezik az idő, hogy meg kell adnia az ő fogadását, akkor Anna meg is cselekszi ezt. Rosszul mondtam, hogy meg kell adni az ő fogadását, mert Anna ezt természetesnek vette. Nem tudom, hogy ti el tudjátok-e képzelni, úgy nevelni egy gyermeket, hogy már csak egész rövid idő van, amíg mellettem lehet. És amikor elválasztja Anna, addig nem akar fölmenni az ünnepekre, amikor elválasztja, amikor már nem szoktatja. Hány éves kor volt ez abban az időben, emlékeztek rá? Igen, igen, 3 és 5 között, tehát attól függ. Tehát azért olyan a legaranyosabb, azt mondjuk, hogy a legaranyosabb korban, ugye amikor beszél, meg már értelmes, meg szóval a maga korához képest, szóval akkor ő felviszi a templomba. És oda megy ahhoz az emberhez, akiről tudjuk, hogy, és az egész nép tudja, hogy a fiai milyen gonoszságokat követnek el, oda megy ahhoz az emberhez, Élihez, aki olyan durván szólt neki, oda megy ahhoz az emberhez, és arra az emberre bízza az egyetlen egyet, az egyetlen egy szemgyermekét. Hadd kérdezzem meg, mi kellett ehhez Anna részéről? Mélységes hit, hogy az én gyermekem jó kezekben lesz itt, mert én az Istenre bízom, és Élit az Úr fel fogja használni, hogy a lehető legjobb módon nevelje tovább az én gyermekemet, és hogy valóban az Isten szolgálatában tudjon felnőni az én gyermekem. Oda viszi Élihez, és emlékezteti őt az évekkel ezelőtti jelenetre, és azt mondja, hogy igen, én vagyok az az asszony, és ezért a fiú gyermekért könyörögtem, és most itt van a gyermek, neked adom. Azaz az Úrnak teljesíti az Istennek tett fogadását. És számomra a történetben az az egyik legkülönösebb dolog ebben az egész történetben, hogy Anna hálaadó éneke nem akkor hangzik el, amikor megszüli az ő fiú gyermekét, hanem akkor, amikor odaadja a fiú gyermeket. Ez valami annyira különös a történetnek ebben a részletében, hogy hálát ad az Istennek, hogy kapott, és hálát ad az Istennek, hogy ő odaadhatja. És ekkor még nem tudhatta, hogy lesz újabb gyermeke, vagy nem. Ezek után áldja meg még az Úr 5 gyermekkel, de figyeljük meg, addig egyel sem ajándékozza meg, amíg oda nem adta azt az egyet, amit ő megígért. Csak utána. Hadd mondjam, az Isten odafigyel a mi kimondott szavainkra, a mi fogadásainkra is. Megadjuk-e, teljesítjük-e, és milyen szívvel, vonakodva, mert ha egyszer már megígértem, vagy pedig örömmel, hogy adhatok az Úrnak. És én befejezésül Anna hálaadó énekéből szeretnék néhány gondolatot megjegyezni, néhány egész rövid gondolatot, és én ezeket a gondolatokat szeretném az új évre kívánni mindannyiunknak. Nem az egészet olvassuk fel, de a 2. fejezetből szeretnék felolvasni összesen 3 gondolatot. Először a 3. és 4. verset olvassuk el. Anna énekében az Istennel szerzett tapasztalatában a következőt tanulta meg. Ezt olvassuk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kéziasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Mit mond itt Anna? Mit tanult meg? Ne szóljatok kevélyen, ne legyetek büszkék, elbizakodottak, mert minden tudó Isten az Úr. Az Isten egy-egy élethelyzetet egyik pillanatról a másikra meg tud fordítani, teljességgel. Olyan helyzetekben tud az Úr olyan 180 fokos fordulatot egyik pillanatról a másikra hozni, amit mi emberileg elgondolni nem tudunk. Azt mondja, ne legyetek kevélyek, ne bízzatok se önmagatokban, se az erőtökben, se a pozíciótokban. Alázzátok meg magatokat az Istennek a keze alatt, mert ő egyik pillanatról a másikra teljes változást tud behozni mindannyiunk, bárki emberfiának az életében. Mit mond? Az erős kéziasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Ha én bízom magamban, és azt gondolom, hogy erős vagyok, az Úr egyik pillanatról a másikra meg tudja mutatni, hogy ki is az ember valójában, hogy könnyebben szétnyomható a molynál. De ugyanakkor, ha érzem azt, hogy roskadozó vagyok, és gyenge vagyok, de kitartottam az imádságban, akkor az Isten erővel övesz fel, és csodákat tud tenni az életemben. Nézzük meg a 2. dolgot a 7. versben. Azt olvassuk a 7. versben. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal. Figyeljük ezt a csodálatos igét. Több helyen fordul elő a Szentírásban hasonló gondolat, Jeremiás síralmainál is. Igen. Így van, így van. És mit mond? Azt mondja, hogy az Úr szegényé tesz, és gazdagít, megaláz, és fel is magasztal. Ugye ellentét párok. Mi van mindig elől? Nézzük meg, akárhány ilyen ige verset olvasunk, mi van mindig elől? Így van, az összetörés, a próba, a nehéz helyzet, ugye mindig ez van először. És utána jön az abból való kimenetel, törvényszerűség. És kedves testvérek, hadd mondjam, ha úgy érezzük, hogy össze vagyunk törve, ha úgy érezzük, hogy bármi probléma van az életünkben, adjunk hálát az Istennek. Miért? Mert megmutatja, hogy abban az állapotban, amiben vagyunk, nem tud még meggazdagítani bennünket, nem tud igazából megáldani, mert amik vannak az életünkben, azoktól még meg kell szabadulni, ha ezzel együtt áldana meg velünk tenni a legrosszabbat. Meg akar tanítani igazából imádkozni bennünket. Az Úr össze akar törni, szegényé akar tenni, meg akar bennünket alázni. Miért? Nem azért, mert ő abban leli kedvét, hogy az nekünk fáj, hanem ezen az összetöretésen építhet föl bennünket igazából. Ekkor tud felépíteni, felmagasztalni, meggazdagítani. Csak így tud bennünket igazából megáldani. És én ezt is szívem mélyéből kívánom az új esztendőre. Ha bármikor összetöretünk, gondoljunk arra, hogy szükség van erre azért, hogy utána az Úr fel tudjon bennünket építeni. És az utolsó gondolat. Ritkán szoktam ilyet kérni, de azt kérem, hogy ezt tanuljuk meg kívülről. És olyan jó lenne, ha ez ott lenne a szívünkben egy nagyon rövid mondat. A 9. versnek a végét szeretném. Ugye itt az egész ki lesz vetítve, de én ennek a Biblia versnek csak az utolsó sorát szeretném, hogyha megjegyeznénk most. Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Figyeljük! Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Olyan hatalmas kijelentés ez a Szentírásból. Ugye mi arra gondolunk, hogy azok lehetnek ebben az életben, akik sokat elérnek, akik erősek, ugye, akik tetrekészek, akiknek van valóban befolyásuk, hatalmuk, erejük, ugye, az erős emberek. És mit mond? Nem az erő teszi hatalmassá az embert, hanem micsoda? Az ima. Az ima teszi hatalmassá az embert, mert az imádságnak a hatására olyan dolgok történnek, amik nem történnek meg imádság nélkül. És az imádság mit mozdít meg? A mindenhatónak a karját mozdítja meg az imádság. És hadd mondjam, a mindenható karjánál hatalmasabb erő nincs ezen a földön. Nem az erő teszi hatalmassá az embert, hanem az ima, ha megtanulunk igazából imádkozni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az Úr ebben az elkövetkezendő esztendőben, a 2014-es esztendőben tanítson meg bennünket, mindannyiunkat imádkozni, hogy megtapasztaljuk mindazt az áldást, ami az imádságból fakad. És én szívem mélyéből kívánom, hogy így váljunk hatalmasan erősekké az imádság által az elkövetkezendő esztendőben. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy adtad számunkra ezt a hatalmas kiváltságot, hogy mi téged imádságainkban megszólíthattunk. Adtál nekünk közben járót Jézus Krisztust, aki az ő áldozata révén közvetíti a mi imádságainkat te hozzád. Istenünk, köszönjük, hogy nyitva áll az út te előtted, és köszönjük, hogy mi fordulhatunk hozzád minden kérésünkkel, ha őszinte bűnbánó szívvel Jézus Krisztus által fordulunk hozzád. De Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, bocsássad meg, hogy mi olyan keveset imádkozunk. Bocsássad meg, hogy nem éltünk az imának a kiváltságával úgy, ahogy élhettünk volna. És Istenünk, ez olyan szégyen a mi számunkra, hogy a mi példaképünk Jézus, aki itt a földön példát mutatott mindenben nekünk, az ő lételeme is az imádság volt, és ő példát mutatott arra, hogy valóban így tudott bennünket megváltani, így tudott ebben a földi életben bűn nélkül megállni, hogy szüntelenül imádkozott te hozzád, és mi mégis olyan restek vagyunk, olyan kevéssé követjük az ő példáját, Istenünk, kérünk, bocsássál meg nekünk, és tudjuk azt, hogy Sátán ezen a ponton próbál talán a leginkább támadni bennünket, hiszen tudja, hogy az imádság egyedül az a fegyver, ami a mi kezünkben van, amellyel az ő hatalma megtörhet a mi életünkben, de Urunk, adjál nekünk győzelmet önmagunk felett, és kérünk téged, adjad, hogy mi megtanuljunk igazából tiszta szívből imádkozni te hozzád. Köszönjük, Istenünk, hogy nem áldottál meg bennünket idáig úgy, mint ahogy meg akartál bennünket, és megáldhattál volna, ha mi hitéletünk teljesen rendben van. Köszönjük, hogy ezt nem teszed egészen addig, amíg meg nem találunk téged, meg nem tanulunk igazából imádkozni, meg nem tanuljuk a veled való élő, állandó kapcsolatot, amelyre válaszként, feleletként jöhetnek a te áldásaid. És Urunk, szeretnénk felajánlani magunkat, a mi lényünket, a mi életünket egyénileg is és gyülekezetileg is te neked az elkövetkezendő esztendőben, hogy Urunk, használj bennünket alkalmas eszközül, és tégy bennünket az ima embereivé, hogy meg tudjál bennünket áldani. Urunk, mindannyiunkat te tanítsál imádkozni egyénileg is. Urunk, kérünk, küldd el a te szent lelkedet mindannyiunk életében. Te tudod egyen-egyenként, mik azok a kérések, amelyeket te meg akarsz velünk, ha te lelked által fogalmaztatni, és ki akarsz velünk mondatni. És Urunk, köszönjük, hogy te erre felelni fogsz, és megadod azokat a dolgokat, amikre nekünk leginkább szükségünk van. Urunk, kérünk, könyörüljél rajtunk, és adjad, hogy így hitben, bizalomban, veled való élő közösségben tudjuk az elkövetkezendő esztendőt is eltölteni, és veled járni, Istenünk. És köszönjük neked, Jézusunk, hogy te valóban élő közben járunk vagy az atyánál. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és Urunk, arra szeretnénk kérni, egyen-egyenként cselekedjél sokkal többet, mint mi kérni tudnánk. Te tudod a mi egyéni szükségleteinket, gyámolíts, erőszíts bennünket a mi szükségleteinkhez mérten, a te kegyelmedből. Amen.